a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Külső és belső felújításon esett át a Borsodabaúj-Szemplén vármegyében található Sajólád római katolikus temploma. Az 1720-ban barokk stílusban épült Szűz Mária látogatása templomban. Az ünnepi szent misét Ternyák Csaba egriesek mutatta be, és megáldotta a megújult épületet, melyben a hívek imádságban lelküket Istenhez emelhetik. Köszöntőjében Varga Béla helyi plébános hálát adott a Jóistennek, valamint köszönetet mondott a magyar kormány, az egri főegyházmegye és a hívek anyagi támogatásáért. Homíliájában az egri érsek kiemelte, hogy a belső békére csak Istennél lelhetünk. Majd az evangéliumról, Jézus színeváltozásáról elmélkedett. Azon a különleges, kiváltságos alkalmon magával vitte Jézus három kiválasztott tanítványát. Ezek a tanítványok, akik vele voltak a hegyen, ott voltak vele később az olajfák hegyén is. Tanúi voltak szenvedésének, tanúi voltak annak, hogy úgy imádkozott: Uram, vedd el tőlem ezt a kelyhet. Jézus mintegy felkészítette őket arra, ami rájuk vár. Így van ezzel a mai ember is. Ahhoz, hogy lássuk Jézus szenvedését, hogy a mi saját nehézségeinkre is felkészüljünk, Jézus megmutatja magát dicsőségben. Amikor az utolsó vacsora szavai és parancsai szerint a pap átváltoztatja a kenyeret és a bort Krisztus testévé és vérévé, úgy bennünket is át akar az Isten alakítani, át akar formálni napról napra, egyre inkább, hogy az Isten hűséges és jó gyermekei legyünk, mondta a főpásztor. Mi magyarok, ha kell, össze tudunk fogni, szabadságunkért pedig az életünket is képesek vagyunk odaadni, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára Bodrog Keresztúrban. A házigazda település mellett Bodrog Kisfalud, Szegi és Szegilong közös megemlékezésén Koncsófia, aki egyben a térség fideszes országgyűlési képviselője is emlékeztetett, 1848-ban egész Európa megmozdult, de csak nálunk sikerült vér nélkül győzedelmeskedni. Hozzátette, mindenki a polgári átalakulásért küzdött, de amikor a világ egyik legnagyobb politikai hatalma a másik legnagyobbat hívta segítségül, szabadságunkat vérbefojtották az elhúzódó szabadságharcban. Az államtitkár hangsúlyozta, a szuverenitásért minden nap meg kell küzdenünk, és fontos, hogy a nyelvet, a kultúrát, a határainkat és a hagyományos értékrendet megőrizzük, amiért sokáig küzdöttek a felmenőink. A béke és a nemzeti egység megteremtését nevezte napjaink legfőbb feladatának a Jobbik Magyarországért mozgalom elnöke, pártja március 15-i megemlékezésén. A Dorján Béla a budapesti Batthyány örökmécsesnél arról beszélt, hogy a magyarok között békétlenség uralkodik, és nincsen egyesség még a legfőbb nemzeti kérdésekben sem, holott az hordozná magában a virágzó jövő megteremtésének lehetőségét. A Mi Erkelünk címmel készített dokumentumfilmet a magyarság egyik legnagyobb zeneszerzőjéről, a Magyar Történelmi és Műfai Film Alapítvány, közölték az alkotás készítői a Gyulai Erkel Ferenc Emlékházban tartott tájékoztatón. Somogyvári Ákos, az Erkel Ferenc társaság elnöke elmondta, a forgatás tavaly júniusban kezdődött. Felidézte, hogy javaslatára bővítették ki a koncepciót, hogy ne csak a gyulai éveket mutassák be a filmben, így forgattak Budapesten, Debrecenben, a budakeszi Erkel Ferenc Művelődési Központban, sőt a Magyar Zeneházában is. Végül a hétfői időjárásról: észak felől csökken a felhőzet, majd erőteljes gomoly felhőképződésre számíthatunk. A délalföldön eső, átmeneti havas eső várható, majd csökken a csapadék. Az északi északkeleti szél országszerte erős lesz, kiemelten az északkeleti tájakon viharos szél várható. A legmagasabb hőmérséklet hétfőn 6 és 10 fok között alakul majd. Híreinket hallották.
Krisztus kereszt az erdőn.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A mikrofonnál Tikovics Ernő. A Budapesttől mintegy 30 kilométerre keletre fekvő Isaszeg nevéről legtöbbünknek talán az 1848-49-es szabadságharc egyik sorsdöntő ütközete jut az eszünkbe. A tavaszi hadjárat első szakaszát lezáró csata végén, bár a nap folyamán április 6-án többször is rezgett a léc, joggal és okkal mondhatta el a főparancsnok, Görgei Artúr, hogy miénk a győzelem. A győzelmet azonban nem adták akkor sem ingyen. Erre emlékeztet a városban található Ave Mária kápolna is, melynek történetét Fuferenda Lászlóné, a szlovák nemzetiségi önkormányzat elnöke mondja el. Itt vagyunk az isaszegi szlovák tájházban Fuferenda László névvel, aki született Smolica Klára. Mind a két név azért érezzük, vagy halljuk, kihalljuk, hogy szlovák.
Igen.
Szlovákok tetszenek lenni?
Igen, igen. 1696-ban jöttek ide Ürményből, akkor még Báró Grassalkovics János volt akkor, mert utána született az Antal, és ő birtokára jöttünk ide. Na most ez egy színtisztatott falu volt hosszú ideig, bár azt mondják, hogy voltak svábok is, nem voltak svábok. Svábok Gödöllőn voltak, a kastély építkezéshez jöttek szakemberek. Németországban is azoknak a leszármazottai vannak Gödöl. Itt tiszta tótfalu volt. A török idejében elnéptelenedett a település, tehát az addigi település teljesen elnéptelenedett. Akik még maradtak volna itt, azok is elszöktek, mert ez egy olyan terület volt, vizenyős, nádas, sáros rész, és elbújdokoltak a nádasba, de inkább elmenekültek.
Tehát akkor hány éves itt a tót letelepedés?
300 valamennyi.
300 valamennyi, akkor már nem beszéli senki a szlovákot?
Sajnos nem, mert annak idején tiltották. Az én nagyanyám még, aki 1878-ban született, nagyapám 1875-ben, ők még szintisztán beszéltek tótul, de nagyon sokan beszéltek akkoriban itt, és utána megszűnt, tiltották, magyarosítani kellett, sok ember magyarosította a nevét, Szamosira, Szamosvölgye, Hrustinszki, azok 60-ire, tehát nagyon sok magyarosított család él, tehát így a nevekről én például a koromnál fogva felismerem, hogy kinek mi volt az eredeti neve, Macekból például magyar lett. Aztán megkezdődött 1945 után a falu népességének a felhígulása. Közel volt Pesthez, vonatközlekedés volt, vasútnál dolgoztak, tehát ez egy olyan csábító erő volt, ami alapján ide költöztek. És azóta is ez van, az 1945 utáni lélekszám 4000 körüli volt, most pedig 12000 majdnem. Tehát nagyon felhígultunk, mindenhonnan jöttek ide, tehát nem lehet azt mondani, hogy egységes helyről valahonnan jöttek, hanem mindenfelől jöttek. Most például az elmúlt időszakban inkább Erdélyből jöttek, de most vannak ukránok is már, hát ahogy az élet diktálja úgy.
De azért a szlovák nemzetiségi önkormányzat tartja még magát.
Igen, igen. A legutolsó népszámláláskor 82 vallotta magát írásba és szóba is a szlováknak, viszont sokkal többen vagyunk azok, akik tudják, hogy ők szlovák nemzetiségűek, az ősei, valami oknál fogva mégsem vallják. Van olyan népi hiedelem, hogy lengyelek. Nem, itt lengyelek soha nem voltak, talán látogatóba csak. Bár kedveljük a lengyeleket, főleg Bem apót, Bem apóval is szoktam példálózni, hogy mindenkinek az életében vannak olyan szükséges kanyarok, amikről vagy agyon hallgatják, vagy meg sem említik. Most ilyen a Hunyadi, ugye az a tévésorozat is van. Hát ott sem mindenbe ért egyet az ember szép mesének. Szép olyan, hogyha valaki megnézi, mégis, hogyha érdeklődése afelé tendálódik, meghallgatja, utána néz, ennyi. De jobban szerettem volna, hogyha a történelmi hűséghez ragaszkodnak.
Van itt egy oklevél, másolat.
Igen.
Az miről tanúskodik?
Az a település legelső írásos emlékének a bizonyítéka, hogy 1260-ban már írásos emléket állítottak a településnek. És ez levéltári adat, és onnan kaptunk engedélyt, hogy ezt a okiratot használhatjuk.
Ha már említette Bemapót, ugye akkor már az 1848-49-es szabadsághoz eljárunk. Járt ő itt is a Szegen?
Igen, ugye a dicsőséges tavaszi hadjárat 1849. április 6-a nagypénteken volt. Ez örök fájdalmunk nekünk, mert ugye nagypénteken nem szokás tartani ilyen-olyan-amolyan műsoros esteket, meg megemlékezéseket, meg minden egyebet, és itt mindig örömködni akarnak az ünnep kapcsán, holott azért egy szabadságharcba is úgy van, hogy van egy jobb oldal, meg bal oldal, a jobb oldal, hogy győztünk, és hurrá, és minden, a bal oldal pedig, hogy itt maradtak a sántalovak, a beteg emberek, a rendetlenség, és az ünnep után, a húsvéti ünnep után nem tudtak szántani az akkori emberek, nem volt, mivel sántalóval nem lehet, a hadba fogható férfiak elmentek, itt maradtak az öreg emberek, a sánták, az asszonyok, a gyerekek, és így kellett ültetni a krumplit, de erről senki nem beszél. Elvitték a épkézláb lovakat, elvitték a takarmányt, elvitték a tyúkok, nem erőszakkal, mert odaadták, de mégis az volt, hogy nincs. Mégis úgy volt, hát aztán mindenki ugye csinálta a dolgát, és azért sikerült mégis lábra állni. Na de erről soha senki nem emlékezik meg, hogy a nőknek micsoda nagy feladata volt az, hogy a családot egybe tartsák, és a helyes mederbe tereljék az élet vonalát. Erről senki, pedig ezt is kellene. Nem csak szépre kell emlékeznünk, hanem ilyen dolgokról is, mert itt a háború kapcsán, ugye most, hogy háborús időszakot élünk, a környezetünkben van ilyen, azt hiszik, hogy ez olyan, mint a számítógépes játék, hogy 7 életünk van, nem, 1 életünk van, arra vigyáznunk kell, meg a környezetünkre is. Én nagyon sajnálom, hogy a világ nem képes kereken megoldani dolgokat, elmondani. Hát ez van.
De azért emlékeznek, vagy emlékeztetnek az áldozataira az isaszegi csatának, mert van itt egy Ave Mária kiskápolna, az van rá, hogy Ave Mária, erről kapta a nevét, hogy Ave Mária kápolna. Ezt a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat kezdeményezte.
Igen, saját pénzéből építette fel, úgyhogy semmilyen támogatást sehonnan nem kaptunk. A mai napig nem kapunk hozzá semmilyen támogatást. Hát látszik a virágokon is, hogy a rózsák elöregedtek az idő folyamán, hát most majd idén ki kell cserélnünk. Tönkre mentek a padok is már, azt is cserélni kellene. De hát az életünkben minden vagy tönkre megy, vagy újra kell csinálni, de meg kell találnunk a arany középutat mindenben, úgyhogy igyekszünk megcsinálni. Ha jön legközelebb, majd láthatja, illik, mert valamiképpen kell emlékeznünk arra, hogy önkéntesek is voltak a csatában, nem csak olyanok, akiknek muszáj volt, tehát önkéntesek is önként mentek a csatába hazba, és volt 2 cigány, akik a görgei tábornok engedélyével, hegedűvel mentek a harcba, biztatták őket, lelkesítették őket a hegedű szóval. Ez is egy olyan nagyon szép. Más helyen, hogyha ilyen lenne, akkor abból már én nem is tudom, hogy milyen sztorikat csinálnának itt is a Szegen, meg semmi.
Hogy jött az ötlete ennek a kis kápolnának.
Ugye Asztalos Istvánnak volt az a 100 magyar falu is a szeg, és az
a könyvsorozat.
Az a könyvsorozat, igen, és annak a megírásához, adatgyűjtéshez segítettünk. És annak kapcsán felmerült az, hogy 1849 április 6-át mindig megünnepeljük a tavaszi hadjárat, hogy mennyire örültünk neki, meg milyen szép, és ilyen ezt meg kell ünnepelni. Hát így került aztán, de nincs hol megünnepelni. Van egy szoborhegy fönt, ahol van egy 48-as emlékmű, 49-es. Mi úgy hívjuk, hogy kőkezű. Hát mert kőből van. Egyik tartja a kardot és zászlót, és ilyen lelkesítő szobor. Radnai Béla csinált, 1906-ban csinálták azt is. Na de hát az hegytetőn van. Nem nagy, de azért öregek nem tudnak oda menni, gyerekek nem tudnak oda menni. Volt első világháborús emlékmű, ugye kötelező volt annak idején minden településen az első világháborúban elesett embereknek emlékművet állítani. A második világháborúra már csak egy kőtömb van. Egy kőtömb, semmi egyéb. Hát gondoltuk azt, hogy ezek az emberek, akik életüket adták, megérdemlik azt, hogy emlékezzünk ilyen dicsőséges dologra, az 1849-es szabadságharc, emlékezzünk, az élet megcsinálva ez a kápolna.
És emlékeznek, ugye emlékeztetnek, mint mondtam, az áldozatokra. 200 körüli az a név, ami föl van írva?
212.
Ennyi esettel itt?
Igen, igen. Igen. Hát aztán a Jókai Mór, ő megírta ugye a kőszívű ember fiait, abban is szerepel is a Szegi csata, a Palvic Otto és a Baradlai Rihárdnak az összecsap. Egyébként Baradlai Rihárd nem élő személy, nem is volt soha. Mégis Baradlai Rihárdból van itt egy utca. El se gond. Tehát élő személyről kellene megemlékeznünk. Én például nem szeretem a Baradlai Rihárdnak a nevét így módon, de még a fa is megvan.
Párbajfa, úgy hívják?
Igen, igen, az is megvan, hogy az alatt ápolták a Palvic Ottót a Baradlai Rihárdék. De hát...
Legenda.
Legenda. Igen, örülni kell, hogy ilyen van, de hát... Igen, hát vannak szebb legendák is, de hát én nekem szívem fáj azon, hogy nem lehet menni Bestyőre gyalog. A gyerekek olyan kis véznák, vagy nem terhelhetőek semmiféleképpen, tornaórán sem, elfáradnak, leülnek, letottyannak, hát ők nagyon el vannak fáradva, pedig azt kell, régen az én időmben, fiatal koromban ment egy-két lovaskocsi, a nagyon öregek, akik már totyogtak valamennyi métert vagy kilométert, azok fölültek a kocsira, vagy olyan nagyon fiatal gyerekeket is oda fölraktak, de a többség az gyalogosan ment, és nagyon jó volt, mert erdőn keresztül ment az út, és elmentek Besnyőre, de ugyanakkor jöttek Pécel felől, Sűrűsáv felől, amikor még járható volt az út, mert közel van Sűrűsáv, 6 kilométer.
És Besnyő?
Bestyő is körülbelül 6 kilométer az erdőn keresztül. Nagyon jók voltak, de mostan tulajdonképpen még a búza szentelő is elmaradt. Nincs is a szeg környéken búza. Hát az sincs.
Visszatérve a kápolnára.
Igen.
Hogyan tervezték meg, hogyan álmodták meg, hogy milyen legyen ez a kis kápolna?
Júj, hát ilyen gonosz dolgot is meséljek el. Például, ugye mi tótok összetartók vagyunk, több településen jövünk, megyünk, egymáshoz járunk, ünnepelünk egymásnál, és láttuk, hogy Ecseren épült egy ilyen kápolna, egyéb okból, tehát nem a szabadságharc miatt, ott ugye nem volt semmi, de nagyon szép kis kápolnát csináltak. Egyébként Szlovákiában is úton útfélen lehet látni kápolnákat. Hát pont miért ne legyen itt is, elhatároztuk, hogy ott egy nagyon szép kápolnát, nem nagy területű, hanem egy kicsi, de mégis mutatós, mégis olyan legyen, amiért nem kell szégyenkeznünk, egy olyan kápolnát. Az övéké másmilyen, amilyen kis más. És akkor volt egy építész, akivel megbeszéltük ezt a dolgot, és ő megtervezte ingyen, és úgy csináltuk meg. Mi meg megvettük az anyagot, meg volt kőműves, aki megcsinálta, volt ács. A berendezést úgy kellett utána járni, hogy szobrot, Mária szobrot tudjunk venni.
Ez honnan került ide?
Hát egy alkalmi vétel volt, mert volt, ahol megszüntették, és ott megvettük ezt a szobrot. A kisasztalt máshonnan kaptuk, a terítőket, amit ugye föl le, hogy tudjuk rendbe tartani a kápolnát belül, meg ez a Szmolica Józsi, aki ikonkép festő, ő csinált egy képet, és azt is oda beraktuk. Úgyhogy úgy érezzük, hogy mindig van virág a kápolna előtt, hogy egy nagyon-nagyon jó dolog volt, hogy azt odaépítettük. Aki olyan öregebb vagy idősebb is nem tud fölmenni a szoborhegyhez, mert ott is van ünnepség, meg a honvéd sírok, ami kint van az erdőbe is eléggé messze, akkor hát ide el tudnak jönni, és itt is. Iskolák megosztották, az egyik iskola itt tart ilyen kis műsoros megemlékezést, a másik a szoborhegynél, a harmadik pedig a honvéd síroknál, kinek melyik tetszik jobban, de mégis mindenütt van egy kis műsor, ami nagyon helyes, mert ugye én a hagyományokat őrzöm, és a hagyományoké nagyon sok mindent szeretnék tenni, de hát már nem igen tudok, mert gátol a kéménseprő betegségem. A korom. Akkor így jártam, hogy a Ruszt Józsi, ön emlékszik Ruszt Józsira?
Bevallom, hogy most még nem.
Ő egy színész volt, aki színházat alapított Zalaegerszegen. De itt született is a Szegen, és Kossuth Díjas. Igen, hát egyetlen Kossuth Díjasunk. És mi mindenkiről megemlékezünk, mindenkiről. Varadlairól, aki nem is volt, de volt egy Ruszt Józsi, aki itt született, és Kossuth Díjas lett, és ebbe az iskolába járt, ami itt van, a Damjanics iskola. És ilyenről nem emlékezünk meg, hát én csináltattam egy fali képet, és most ott van az iskola falán.
Említeni tetszett, hogy van egy ikon. Igen. A Szűzanya lábánál, a Szűzanya szobor lábánál, Szmolica József neve hangzott el, ha jól emlékszem, hogy Szmolica Klára rokon, vagy csak névrokon?
Igen, unokatestvérek vagyunk. Igen, az én apám és az ő apja édestestvérek voltak. Úgyhogy elsőfokú unokatestvérek vagyunk.
Hogy kérték meg őt, hogy fesse meg?
Ő ajánlotta fel, tudta, hogy én mibe mesterkedek, és felajánlotta, hogy ad nekünk egy ilyen ikont. Nagyon hálásak voltunk érte, mert bizony elég drága az ilyen ikonok, és nekünk ingyen adta a Ave Maria kápolnába.
2009-ben lett felszentelve, megáldva ez a kis kápolna. Hát ez pont évforduló.
Igen, és a Gulyka atya és a Bajusz Árpád tiszteletes, ők áldották meg, és ők rendszeresen tartottak itt megemlékezést, és még a Mária út is ugye akkoriban még jött. Hát egyre öregebbek vagyunk, és kevesebb ember jött, de hát a templomba is kevesebb ember megy. Pedig aki a 10 parancsolatot ismeri és megtartja, az rossz ember nem lehet, és az még az állam szempontjából is, ugye, mert az állam az gyakorlatilag azért támogatja az egyházat, és oda-vissza van ez, mert egy céljuk van, tehát nem bűnözőket, nem gyilkosokat akarnak, hanem tisztességes, rendes ember, és a 10 parancsolatot, aki megtartja, az nem lehet börtöntölt elég, igaz?
Miért pont ide tették ezt a kis kápolnát? Mondd, hogy ment itt, vagy megy itt.
Igen.
A Mária út. Errefele mentek Besnyőre is?
Hát, Igen, hát ez a templom utca volt, úgy hívták, itt két templom van, van egy ott a Szent István templom, és van a hegyen a Szent Márton templom a temetőnél. Tehát ott körbe temető, az a legrégebbi temető. És itt elkanyarodtak, olyan mindig a főút, a Rákóczi út, azon mindig volt nagyobb forgalom, de itt a Templom utcáról elkanyarodtak itt erre a Templom utcára, és így mentek. Voltak, akik fölmentek a Szent Márton templomhoz is, és utána pedig útba esett a Szent István templom is, úgyhogy nem kellett kerülőt tenni, mert egyik oldalt van a Rákóczi út, másik oldalt a Templom utca. Mi meg gondoltuk, hogy itt van ez a kis sarok, mindig ülnek valakik ott a padon, ami alkalmas arra, hogy ide egy ilyen kis kápolnát, aki ott akar imádkozni, mert arra való hely, ott nyugodtan tudjon imádkozni, nem olyan nagyon forgalmas, és ott tud ülni, lecsendesülni.
Miért azt írták még, hadd kérdezzem meg, a kis kápolna ajtaja fölé, hogy Ave Mária?
Dicsőség Máriának. Mária országa vagyunk, és hogyha Máriát nem tiszteljük, akkor fogy a népesség. Azért. Úgyhogy Máriát nem lehet kihagyni semmiből soha, mert szükség van, egyre nagyobb szükségünk van arra, hogy az ember bízzon, higgyen valamiben.
Az elmúlt percekben Fuferenda Lászlóné, a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke mondta el az isaszegi Ave Mária kápolna történetét. Ezzel azonban a városnak a 48-49-es szabadságharchoz kötődő szakrális emlékeit még korán sem merítettük ki. Azokról majd a jövő alkalommal hallanak. Mai műsorunk viszont véget ért. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is lassan búcsúzom. De még, mielőtt ezt megtenném, kérem további segítségüket a műsor életben tartásához, tehát, ha ismernek olyan történeteket, melyek keresztekhez, szobrokhoz, harangokhoz, avagy éppen toronyórákhoz kötődnek, kérem írjanak nekünk, hogy azokat mások is megismerhessék. Címünk Szent István Rádió, 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es, e-mailt pedig az infokukat szentistvánrádió.hu címre várunk. Új adással mához két hétre jelentkezünk legközelebb, de addig se felejtsék, kidőlt keresztfának nem köszön már senki. Tikovics Ernőt hallották.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Az elmúlt héten Dudics Dénes addiktológiai szakemberrel, a Józanság Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Szakmai vezetőjével beszélgetett a függőségekről. Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Kérem, tartsanak velünk!
Azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes, egy nagyon fajsúlyos téma, ebben pedig beszélgető partnerként kértem Dudics Dénest. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, szép napot kívánok mindenkinek!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hogyha be kellene önt mutatnom, akkor azt mondanám, hogy a Józanság Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Szakmai vezetője, addiktológiai szakember, hogyha jól fogalmazom.
Van, ön már hát ugye... Saját élményű segítő, tapasztalati segítő, ugye én magam is felépültem egy elég súlyos heroin függőségből, és már több mint két évtizede segítek a társaimnak.
És hát természetesen jócskán van tapasztalata ebben a kérdésben, erről is fogunk természetesen beszélgetni, de hadd kezdjem azzal a beszélgetésünket, hogy ami tulajdonképpen az apropóját adta annak, hogy én önt megkerestem, mert hogy jövő héten hétfőn, február 10-én este 6:30-tól előadást tart Miskolcon az Ady Endre Művelődési Házban. Erre próbáljuk invitálni a hallgatóinkat, és nagyon érdekes az előadásának a címe, így szól szokásod vagy függőséged fogságában? Kezdjük talán itt, hogy egy kicsit tegyük már tisztába a fogalmakat. Szokás vagy függőség?
Igen, a szokásaink aztól tulajdonképpen azért alakulnak ki, hogy az életünket leegyszerűsítsék. Az emberi agy az egy olyan gépezet, ami rendkívül sok energiát használ fel, és ezért mindig próbál az energiával spórolni, és kialakít szokásrendszereket, napi rutinokat, amik az életünket leegyszerűsítik, és ilyen értelemben ezek rendkívül hasznosak. Na most, hogyha belegondolunk, mondjuk a rendszeres alkoholfogyasztás is alapvetően egy szokás, ugye? Van annak is egy mintázata, hogy milyen gyakran, hol csinálom, milyen mennyiségben, vagy akár a drogfogyasztásra is gondolhatunk úgy, hogy az egy ismétlődő magatartásforma, tehát tulajdonképpen egy szokás. És akkor ugye az a kérdés, hogy ez mikortól válik betegessé, patológiássá, veszélyessé. Ugye nyilvánvalóan bizonyos mennyiségű alkohol vagy droghasználat az még nem számít függőségnek, de ugye ezeknél a kémiai szereknél előbb-utóbb, hogyha valaki ezt a szokást rendszeresen gyakorolja, akkor kialakul egy hozzászokás. Biológiai értelemben egyértelműen, tehát előbb-utóbb a mennyiséget növelni kell. Persze van, aki kihúzza évtizedekig, de azért például mondjuk a drogok kapcsán azt látjuk, hogy viszonylag hamar el lehet jutni oda, hogy már a dózist emelni kell, de egyébként szerintem ezt akár a Xanax Frontin fogyasztók is megtapasztalják, hogy a 1,5 milligramm Xanax az már nem segít feltétlenül az elalvásban, miközben csak egy szokásként indult, hogy másnap kipihentebb legyek, vagy ne szorongjak. Tehát itt ugye azzal kell számolnunk, hogy ezek a kémiai anyagok előbb-utóbb be fogják nyújtani a számlát, illetve az ember megtanulja ezeket a kémiai szereket eszközként használni a mindennapokban a boldoguláshoz. Stresszkezelés, probléma megoldás, bátorság merítése helyzetekben, hogy búfelejtés és sorolhatnám. És hogyha az embernek ez működik, akkor ebben nagyon könnyen bele lehet ragadni, és ezek az eszközök tulajdonképpen egy idő után a túlélésem zálogává válnak, és nélkülök már nem is tudok funkcionálni. Tehát egy kvázi ártalmatlannak tűnő hasznos szokás szépen átmegy egy függőségbe.
Akkor tulajdonképpen summázhatjuk úgy az ön által elmondottakat, hogyha egy rossz szokás állandósul a mindennapjainak a szerves része lesz, és már-már árt nekünk, akkor az bizony már függőség?
A függőségnek több kritériuma van azért. Például fontos, hogy megjelenjen a sóvárgás, tehát nagyon erős vágyat is érez, késztetést az ember. Annak ellenére csinálja, hogy már egyértelműen ártalmas, ugye? Tehát általában azért ez egy nagyon fontos ismérv, hogy elmondják, hogy ezért vagy beteg, felismerem, esetleg még be is vallom, és mégis csinálom. Nem sikerül abba hagyni, megpróbálok. Tehát egy kicsit olyan, hogy az ember beleragad a légypapírra, érzi, hogy ott van, próbál lejönni, de nem sikerül. Elindul egy küzdelem, már ez is egyértelmű jel. Mert azért az alapvető napi rutinjaink, szokásaink kapcsán nem érezzük ezt a fajta megragadottságot. Én mindig azt szoktam mondani, hogy aki már átcsúszott a függőségbe, az a lelke mélyén ezt tudja. Valamikor ez erősebben tudatosul, valamikor csak olyan sejtés szinten, a környezet az mindig előbb veszi észre. Nem mondanám, hogy mindig, de leggyakrabban a környezet az, aki először jelez, és ők próbálnak meg ugye a szerettüknek segíteni. Ezért is van ez az országos előadás sorozat, mert most megjelent egy könyvünk, ez a Kiút a függőségből című könyv, amit egy amerikai professzor írt, Bob Meyer professzor, 20 évvel ezelőtt hozzáteszem, ami lényegében a hozzá tartozó kezében egy megoldó kulcs, amivel el tudják érni, hogy a függő szerettük hajlandó legyen tenni egy lépést, és elmenni egy szakemberhez, vagy egy önsegítő csoportba. Mert ugye nagyon sokszor szokták azt mondani, hogy csak annak lehet segíteni, aki maga is akarja, vagy aki már eljutott a mélypontra. A tudomány állása szerint ez nem így van. Ez egy tévhit, Én több mint 10 éve azon dolgozom itt Magyarországon, hogy ezt a téfitet kigyomláljam az összes ember, szakember függő fejéből, hogy nem kell ahhoz teljesen szétesni, hogy valaki észbe kapjon és változtasson, és a hozzátartozóknak sokkal több eszköz van a kezükben, mint azt gondolnák.
Tulajdonképpen az első nagyon-nagyon fontos lépés lehet a felismerés a függő részéről, hogy azt mondja, hogy függőségben szenvedek, és közel engedem magamhoz azt, aki nekem segíteni tud, akár önt vagy önöket?
Így van, a felismerés azzal kezdődik, de a felismerés önmagában még nem lesz elég, mert ugye, ahogy mondtam, ez egy megrakadottság. Az ember személyiségét, életét nagyon nagyban meghatározza már a függősége. Mondhatni azt is, hogy van egy függő identitása, egy más ember. Na most, akkor én azt mondom, hogy hagyd abba, vagy csinálj kevesebbet, akkor én sokkal többet kérek, mint az, hogy igyál kevesebbet, vagy ne csináld egyáltalán. Az egész addigi létezésedet kérem, az egész identitásomat, de azért, ahogy mondtam, ebben vannak fokozatok, mert a függőség az egy ilyen spektrum dolog. Tehát nem mindenki feketeöves, vannak olyanok, akik azért enyhébb függőségben szenvednek, náluk nagyon sok dolog még jól működik. És ez a baromi nehéz, mert vannak az úgynevezett funkcionális függők, orvosok, tanárok, de gondoljunk csak egyszerűen olyan emberekre, akik függők, de a munkájukat ellátják. Tehát nem a kocsmában ülnek, és a kocsma előtt nem is leparkolva a kerekesszék. Tehát nem az a tipikus alkoholista, akire gondolunk, vagy nem az a nagyon súlyos drogfüggő, akitől féltjük a gyerekünket. Itt azért átmenetek vannak, de már ők is nagyon szenvednek, az ő családjuk is szenvednek, de még működnek. Na most náluk sokkal tovább tart ez a felismerés, amit ön kérdez. Éppen ezért nem várhatunk. Tehát nekünk nem az a dolgunk, hogy megvárjuk, míg ő felismeri, hanem segítsünk abban, hogy minél előbb elkezdjen róla gondolkodni. Ezért vannak a TikTok videóim, ezért vannak a YouTube videóim, ezért vagyunk baromi intenzívek a Facebookon, ezért jelennek meg a könyvek sorba, ezért járom az országot, hogy ne akkor kelljen már elkezdeni a felismerésről gondolkodni, amikor már a kórházi elvonó az egyedüli megoldás. Mert éveket, évtizedeket lehet úgy a függőségben benne lenni, hogy nem is vesszük észre, hogy baj van. Mert mindig kicsit összekaparom magam, teljesítek, miért lenne gond velem? Dolgozok, munkahelyem van, gyerekeket nevelek, nem verem az asszony, és a többi, de közben egyébként alapvetően az életemben nagyon fontos szerepe van a használat.
Ezekből a különböző beszélgetésekből, amit az imént ön is említett, különböző közösségi médiában, platformokon megjelenő beszélgetések vagy előadásokból, én azt szűrtem le, és talán egyben ön is kiemelte az úgynevezett életkészségeket, amit az imént említett, hogy egy függő ember a mindennapi élet kihívásait hogyan tudja kezelni, mert hogy éli a mindennapjait, próbál tevékeny és hasznos tagja maradni a társadalomnak, egészen odáig, amíg aztán felismerődik a probléma. Ez valóban egy kulcskérdés?
Abszolút. Tehát én például azt tapasztalom, és most ne csak függőkről beszéljünk, hanem hétköznapi emberekről. A legtöbb embernek nagyon nagy kihívás jelent megfelelően hatékonyan kommunikálni például. Hogyan mondjam el, hogy nekem mi fáj? Hogyan érjem el, hogy hallgassnám? Hogyan tudom átadni jól a gondolataimat, akár a munkahelyemet? Hogyan tudok hatékonyan kommunikálni egy olyan helyzetben, amikor a munkatársammal vagy a főnökömmel, amikor összvisz 5 percem van, és van nekem valami nagyon fontos, amit szeretnék elmondani, és nem tudom jól elmondani, mert a kommunikációs készségem nem eléggé fejlett. Nincsenek eszközeim. Nem tudom, hogy mik a kommunikáció törvényszerűségei. Ez egy életkészség, hogyha én hatékonyan tudok kommunikálni, jól tudok kérdezni. De ugyanilyen életkészség például a probléma megoldás. Hogyan fogok hozzá egy problémához? Legyen az akár egy lakásvásárlás, legyen az akár az, hogy elköltözzek egy másik városba, vagy ne. Hogyan válasszunk a gyereknek iskolát? Mit csináljunk például akkor, amikor mondjuk a gyerek nem jó osztályzatot kap, hogyan kezeljem ezt az osztályfőnökkel szemben. De ugyanilyen életkészség a stresszkezelés, ugyanilyen életkészség például az érzelmek kifejezésének képessége, a saját belső gondolatainknak a tudatosítása. Az emberek nagyon sokszor hiány vannak azoknak az eszközöknek, amikkel igazán hatékonyan tudnánk működtetni a mindennapjaikat, és itt türemkedik be, itt jön be a használat. Mert ezek látszólag a drogok segítenek kommunikálni. A drog segít kapcsolódni látszólag. Az alkohol segít abban, hogy a problémáim kapcsán bennem keletkező stressz lenyugtassa. És úgy érezzem, hogy jól meg tudom oldani ezt a problémát. Tehát ha megnézzük, a függőségre alapvetően, mint egy eszközhasználatra bátran gondolhatunk. Az egy olyan gumikalapács, amivel sziklát akarok bontani, és a kalapács ahelyett, hogy a sziklát törni, engem ver fejbe, mert mindig rendre visszapattan. Tehát az embereknek nem leszokni kell, úgymond, hanem megtanulni a mindennapi életben boldogulni. Ebben a felpörgött, rohanó világban meg kell tanulnunk gyorsan adaptálódni, alkalmazkodni. Az, amit tegnap igaz volt, az 2 év múlva valószínűleg nem lesz igaz. Nem rosszabb lesz, más. Tehát az embernek egyszerűen képesnek kell lenni, tudni a mai viharos életben jól alkalmazkodni, és hát erre kéne megtanítani a gyerekeinket, erre kell megtanítanunk egymást. Ugye hát azért ma már hála Istennek pont a különböző internetes felületeknek, social platformoknak megvan az az áldásos hatása, hogy tudunk tanulni, de nem elég csak rájönni arra, hogy nem tudok jól kommunikálni, hanem azt gyakorolni is kell. Mert általában itt van egy nagy szakadék. Jön a felismerés, viszont nincs begyakorolva. Ugye, mert az, hogy én hatékonyan kommunikáljak, én egy kommunikációs szakember vagyok, több mint 2 évtizede ez a munkám, de elképesztő mennyiségű gyakorlás van, hogy én hatékonyan el tudjam mondani, hogy mit gondolok, illetve tudjak valakivel úgy beszélgetni, hogy ő azt érezze, hogy az neki hasznos, hogy velem beszélget. Ezt meg kell tanulni, és be kell gyakorolni.
Úgy kezdtük a beszélgetésünket, hogy valamikor ön is érintett volt, és 2005-ben hozta létre Magyarország első magán addiktológiai egészségközpontját. Ennyi év elteltével hogyan látja, hogy az előélete hogyan segíti ma a munkáját?
abból a szempontból nagyon jó, hogy az ember, akik a függőség csapdájában vannak, azok nagyon vágynak az hitelességre. Ők, nekik nagyon fontos az, hogy egy olyan ember segítsen, aki maga is megjárta ezt az utat. Ebből a szempontból ez egy óriási erőny. Előny van egyfajta bizalom, hogy megvan előlegezve, így könnyebben jönnek el talán hozzá, mint egy pszichológushoz, de itt meg is állhatunk, mert körülbelül ez a legfőbb haszna. Onnantól kezdve már, hogy eljön valaki, onnantól kezdve én azt gondolom már, hogy ez nem feltétlenül előny, hogy van egy saját élmény. Ez egy szakma, amit meg kell tanulni. A segítő szakma, vannak jó szakemberek, vannak rossz szakemberek ebben is, mint minden más szakmában. Az elején ez számít. Az empátiában segít, hogy nyilván könnyebben át tudom élni azt, amit a sorstársaim átélnek, nincsen bennem előítélet. Türelmesebb tudok lenni. Nem érzem azt, hogy nem érzem magam tehetetlennek, és amikor mondjuk elakadunk valakivel egy terápiás folyamatban, akkor nem érzem azt, hogy ez kudarc lenne, nem próbálom őt erőszakkal jó útra téríteni. Tehát mivel ismerem ennek a belső világát, hogy milyen az, amikor az ember a saját labirintusában el van tévedve, talán így jobban tudok segíteni abban, hogy onnan valaki ki tudjon jönni külső segítséggel.
Ennek az országos előadás sorozatnak, amelynek jövő hétfőn Miskolc is a részese lehet, és sokan meghallgathatják az ön gondolatait. Milyenek a visszhangjai?
Hát ugye egyrészt elképesztően nagy öröm az, hogy azért jönnek az emberek, mert mi nagyon izgultunk attól, hogy erre a címre hányan ülnek be, mert ugye ott a szégyen, a tabu, és akkor aki oda beül, az kiderül, hogy neki ez köze van. Tehát azért azt látjuk, hogy átlagosan egy olyan 80 fő el szokott jönni. Nyilván örülnénk annak, hogyha ott lennének 150-200-an, mint más népszerű pszichológiai előadásokon, de ez tényleg egy baromi kényes téma. De egy nagyon családias légkörűek szoktak ezek az előadások lenni. Nem akarok senkit elijeszteni, ezek általában 2 órán keresztül tartanak, és a közönség nem akar felállni. Én mindig szoktam kérdezni, hogy bírjátok, még mehetünk, csinálhatjuk? Hát sok kérdéssel jönnek az emberek, reménységgel jönnek, fájdalmakkal jönnek, szóval ez egy olyan téma, amiről nem lehet eleget beszélni, tehát ilyen értelemben nagyon pozitívak a visszajelzések, nem fogjuk abba hagyni, csináljuk, megyünk tovább, még idén is lesznek előadások, jövőre is biztos, szeretnénk azt, hogyha tényleg ebben a témában, ami a függőség, és valljuk meg őszintén, azért Magyarországon sajnos, de nem, egyébként az egész világban ez itt, az Amerikában is ugyanígy stigmatizálva van ez a probléma. Azért az egy nagyon nagy dolog, hogy már ennyi ember eljött, de szeretnék azt, hogyha egyre fontosabb lenne sokak számára, várjuk a szakembereket, hozzátartozókat, pedagógusokat, segítő szakembereket. Mindig vegyes a közönség, általában a legtöbbször hozzátartozók jönnek, azt követik az érintettek és a szakemberek. Tehát általában ez a... És akkor vannak, akik úgy érdeklődnek a téma iránt.
Még egy utolsó kérdésem lenne, mert nagyon elszaladt az időnk. Ön ugye az Optima online programot is alkalmazza, vagy ezen a platformon is segít a függőségben szenvedőknek. Ennek akár az is a célja, hogy igazából az egészségügyi ellátórendszerben ne kelljen befeküdni, tehát ne jusson el valaki idáig? Ezt megelőzően forduljon önhöz segítségért?
Igen, ezt köszönöm, ez nagyon fontos. Így van, az optimatagság.hu oldalon található Optima program, az egy prevenciós program is, így van, hogy ne kelljen eljutni odáig, amikor már tényleg csak az orvos segít, és hogyha mondjuk leiszokik az ember, már olyan komoly egészségkárosodása van, amiből lehet, hogy fel sem tud már épülni. Illetve ez egy olyan eszköz, aminek a segítségével az emberek saját maguk elindulhatnak a felépülés útján, ehhez kapnak támogatást, tudásanyagot, közösséget. Egy pár éve kezdtük el ezt az online felületet, az optimaltagság.hu-t fejleszteni, egyre többen csatlakoznak. Vannak emberek, akik ennek a segítségével leszoknak, ebben tudományos hátterű programok vannak, illetve ami nagyon fontos, rendszeresen csoportozunk, én csoportot tartok élőben, van egy közösség, aki támogat, ott van. Ez egy fantasztikus dolog, szerintem ez az én szívszerelmem, mert azért azt el kell mondani, hogy a legtöbb ember a világon magától szokik le különböző önsegítő eszközökkel, és ezt támogatja, ezt a folyamatot tulajdonképpen, mert azért a külső segítség bármilyen furcsán hangzik, azért az kell. Egyedül te csinálod meg, le tudsz egyedül szokni, de az jó, hogyha ott van valaki, aki ezt tudsz néha fordulni, és ennek az ötvözete tulajdonképpen az Optima tagság.
Köszönöm szépen, egyelőre legyen ez a végszó. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
Én köszönöm, és csodás napot kívánok mindenkinek.
A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten Dudis Dénes addiktológiai szakemberrel, a Józanság Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Szakmai vezetőjével beszélgetett a függőségekről, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.